Üdvözlök mindenkit, folytatjuk akkor a szünet után a virtuális gépek készítésével. Ebben a részben a következő kisebb szünetig, akkor csinálok egy Windowsos, meg egy Linuxos virtuális gépet, és amíg ezek a virtuális gépek elkészülnek, addig beszélek a rendelkezésre állásról, hozzátartozó egyéb szolgáltatásokról, és mi az, amire figyelni kell egy klasszikus virtuális géppel szemben. Kész a resource groupom, kész egy storage account, amit mondtam az előző részben a szünet előtt, hogy nem fogok most külön használni virtuális gép tárolására, mert manager diszket fogok használni, kész van a VNetem, ami már úgy van előkészítve, az előző részekben is mondtam, illetve a szünet előtt is mondtam az itt lévőknek, hogy úgy van előkészítve, hogy akár VPN-t is később rá lehet rakni, IP tartomány ki van választva, szervlet ki van választva, úgyhogy kezdjük a virtuális gépekkel. Ugye az áruházból választhatok különböző típusú virtuális gépeket, ugye választok először egy Windowsos virtuális gépet, Windows Server 2016 Data Center, de választhatok Windows Server 2008 R2-t, 2012, 2012 R2 és 2016-ot. Mindegy, hogy melyiket választjuk, az ára ugyanaz lesz, jó? Tehát itt a perc alapú díjban, az Azure virtuális gépek ugye perc alapon számlázódnak, a perc alapú díjban ugye benne van a szoftver licensz költség is, ugye processzor alapon licenszelünk, úgyhogy nem kell hozzá call licensz, viszont figyelem, hogyha valaki remote desktopot szeretne használni, akkor remote desktop licensz igen. Jó? Tehát SQL-hez sem kell egyéb licensz, hogyha SQL szervet választok, a Windows szervet választok, nem kell hozzá call licensz például, de remote desktophoz kell. Virtuális gépnek adok egy nevet, ez később itt nem nevezhető át, a virtuális gépnek ez lesz a fizikai gép neve is, de ott persze belül át tudom nevezni. Azt mondom, hogy Windows 1-es, ugye ki kell választanom, hogy SSD-s vagy HDD-s legyen ez a gép. Fontos döntés, mert SSD-s az ugye kicsit többe kerül, viszont jóval gyorsabb lesz a gépem. A másik fontos döntés, hogy az SSD-s gépre van SLA 99,9, a HDD-s gépre önmagában nincs SLA, de hogyha egy AVT setbe rakom bele, akkor van SLA, úgyhogy erről ma mindjárt beszélni fogok. Tehát ez fontos, hogy nem csak a teljesítményt határozza meg, hanem meghatározza azt is, hogy mennyi SLA-t kapok a gépre. SSD-s gépet választok, meg kell adni egy user nevet, ami nem lehet admin, adminisztrátor, root és egyéb ilyen dolgok, és egy 12 karakter hosszú jelszót kell megadni. Ezt a jelszót esetleg elfelejtettem, akkor később ki lehet resetelni a portálon keresztül is, és meg kell adnom, melyik resource groupba, ugye az Azure Demo resource groupot használom ma egész nap, úgyhogy ebbe pakolom bele a virtuális gépet. A virtuális gépek ugye különböző méretűek lehetnek, mivel SSD-s típusú gépet választottam, ezért figyelnem kell rá, hogy ezek a gépeket, amikor át akarom méretezni, akkor nem ugorhatok ki az SSD-s kategóriából. SSD-s gépeket úgy lehet felismerni, a nevében benne van az S betű, a kalkulátorban viszont nincsen benne, tehát hogyha az Azure kalkulátort használjuk, akkor D, F vagy G típusú gépet használhatok, tehát jegyezzük azt meg, hogy A típusú gépekhez például nem lehet SSD-t választani. Ezek a gépeket ugye később tudom méretezni, tehát átugorhatok a DS1-ről a DS2-re, vagy a DS11-re, vagy a DS4-re, itt a viewball-al ki is tudom listázni, hogy milyen típusok vannak. Ugye a klasszikus régebbi típusú gépek azok egy processzor mag, 1,75 GB, és annak a szorzója, vagy 3,5 GB, 7 GB, 14 GB. Ezek a D-típusú gépek, az F-típusú gépek, azok pedig egy processzor mag és 2 GB, vagy a Godzilla gépek is hasonlóan az előzőhöz. Tehát egy F2S, vagy egy F1S az egy processzor mag 2 GB, egy F2S 2 processzor 4 GB, 4 processzor 8 GB, 8 processzor 16 GB. Vannak mindig olyan típusú gépek, akik kevesebb processzorra rendelkeznek és több memóriával, ezek a D-kategóriának a vége felé vannak, vagy az A-típusnak a vége felé, csak az A-típus nem választható SSD-vel például. Tehát, hogy a DS11-es, az tipikusan például a processzor magok száma az nem nőtt, de a memória az meg már 14 GB, tehát ilyet is lehet választani, mindenkinek kénye kedve szerint. Fontos, felhívnám rá a figyelmet, hogy amikor itt kiválasztok egy F2SS gépet, két processzor 4 GB, akkor ebben az árban, amit mutat a kalkulátor, itt mindig mindenki más árat fog látni, az előfizetés típusától függ. Jó? Tehát, hogyha ez egy MSD-n előfizetés, akkor ez egy olcsóbb lenne például itt, egy Open előfizetés, akkor ugyanezt az árat látnám, egy bankkártyás PS jogos árnál ugyanezt fogom látni, tehát változhat az előfizetés típusától függően az ár, egy MSD-nél például nem kell még egyszer a software licenszet kifizetni. Mert kétszer ugye nem kell kifizetni a software licenszet. Tehát később majd ezeket a méreteket változtathatom, ez egy restarttal fog járni, tehát erre figyelni, hogy egy pici kiesést fog okozni. Manager diszkot fogok választani, mert az előző részben a szünet előtt beszéltem róla, hogy miért jó a manager disk. Például tudom ugye snapshotolni, például nem kell külön storage account hozzá, úgyhogy manager disket választok, a virtuális networköt már létrehoztam, abba a szervezetet létrehoztam, ehhez a virtuális géphez adok egy publikus IP címet, de nem kötelező. Ez a publikus IP cím később rezerválható, vagy éppenséggel eldobható. Ehhez a géphez létrehozok egy network security groupot, majd mutatom. Ugye ez a tűzfal szolgáltatás, ahol tudok portfóliókat csinálni, nem kötelező elem, tehát se az IP cím, se a publikus IP cím, se a Network Security Group nem kötelező elem, de jó, hogyha van. Publikus IP címet ugye szintén perclapon kell fizetni, és lehet, hogy ezt a gépet elérem egy másik gépről, vagy elérem VPN-ből, tehát nem muszáj, hogy legyen. Lehet úgynevezett extensioneket hozzáadni a géphez, általában például PowerShell scriptek futtatásához valót, valamilyen monitoring eszközt, vírusírtó eszközt, stb. Ezek arra szolgálnak, hogy ne nekünk kelljen föltenni a gépre utólag, hanem már a telepítésnél egy Acronis agentet, egy custom scriptet, egy asset file security-t, stb. Már előkészítve, beállítva beletelepít, de később nekem kell licenszelni, hogyha ez licensz köteles. Tehát erre mindenképpen figyelni kell. Ezek általában a legtöbbi, mondom, monitoring, valamilyen script futatási, vagy éppenséggel backup agent kell, hogy legyen. Jó, később is hozzá adni extension természetesen. Már most beszéljünk egy picit a rendelkezésre állásról, tehát ahogyha én ezt a gépet nem SSD-vel választottam volna ki az előző lapon, hanem HDD-vel, akkor nincsen rá SLA, tehát ez fontos. Tehát például egy A-típusú gépet, vagy egy D-típusú gépet SSD nélkül választok, vagy G, vagy F-et is, akkor nincs rá SLA, csak abban az esetben, hogyha létrehozok egy úgynevezett ability setet, vagy AS-t, most létre is hozok egyet, tehát azt mondom, hogy servers AS ability set, és megadom, hogy az ebben lévő gépek azok azonos funkciót látnak el. Tehát most készítek egy Windows-os gépet, meg egy Linux-os gépet, mind a kettő webserver, most nyilván ez nem annyira életszerű, de mind a kettő mondjuk felteszek Apache-ot, akkor ezekre tehetek majd később load balancert, ezekre kapok rendelkezésre állást, 99,95%-os rendelkezésre állást, pénzügyek vállalat rendelkezésre állást. Miért? Mert egy ability setbe rakom a két gépet, ami azonos funkciót lát el, nyilván nem csak két gépet rakhatok bele, megmondom, hogy két különböző fold domainba helyezze el őket, és két különböző update domainba, vagyis két különböző szekrénybe, és öt különböző update domainba rakja el, vagyis azt jelenti, hogy külön rekkekbe kerülnek a gépeim, és a gépek alatt lévő host operációs rendszer az egészen biztosan különböző frissítési ciklusban fognak részt venni, és mindig figyel rá az automatizmus, hogy ebből az egyik gép mindig be legyen kapcsolva, mindig elérhető legyen. A szolgáltatásom hogyan lesz elérhető? Hát úgy, hogy teszek eléjük load balancert, tipikusan például webkiszolgálónál, és akkor így megkapom a 99,95-öt. Monitoring szolgáltatást bekapcsolom, illetve bekapcsolom, hogy a QoS diagnosztikát most nem kapcsolom be. Ha a monitoring be van kapcsolva, akkor mindig kell egy storage account, ahova a monitoring logokat le tudok tenni. Ez a legolcsóbb, legegyszerűbb, standard demo storage, amit itt létrehoztam, tehát standard storage account elég hozzá, de tulajdonképpen csak apró logfájlokat írogat be, tehát egy ilyen log storage elég egy előfizetésbe, és oda a gépek oda logolgatnak, ebből ilyen metrikákat lehet majd később kiolvasni, mutatom, tehát processzor terhelés, network terhelés, stb. Kapok egy összefoglaló leírást, illetve egy linket, ahol letölthetem ezt a templétet, amit elkészítettem, és ezt később bármikor újból deployolhatom, pont ugye ezt a méretű gépet, pont ugye ezt a típusot, vagy éppenséggel változtathatok is a templétben. Jó, elindul a gép telepítése, mivel hogy az Azure Resource Manager-be párhuzamos deployment van, ezért tudok közben másik virtuális gépet is azonnal már telepíteni és előkészíteni. Ugye ebben az esetben ugye mondjuk egy Linuxos virtuális gépet is. Linuxból ugye van Ubuntu, van Debian, van Red Hat és egyéb más szolgáltatások. Ki lehet választani. Választok most egy Ubuntu szervert, ugye abból is többféle, több típus van. Különben, ha kell, akkor meg is tudom ugye mutatni a marketplace-ből, tudok válogatni, hogy mik vannak, hogy azért nézzük meg, hogy pontosan milyen Linux disztribúciók vannak. Mondjuk, ha csak a Linux szóra keresek, akkor nem biztos, hogy az összeset ki fogja dobni, de látjátok, hogy van nagyon sokféle más, tehát nem csak a felsoroltak mit tudom én, az Ubuntu meg a Red Hat, hanem van Oracle, Linux, Core OS, és egy csomó más egyedi Linux disztribúció is, ami elérhető, vagy azt mondom, hogy Debian például, mert kimondottan Debianra vagyok kíváncsi, akkor Debianok, ugye Debian 7, Debian 8, vagy valami olyan összecsomagolt Debian disztribúció, ami WordPress-szel, MongoDB-vel, Postgres-szel, vagy bármi mással össze van csomagolva, vagy ugyanígy Ubuntu-ból is elérhető több típus is, 16.4, 12.4, LTS, nem LTS, stb. Dockerrel, Docker nélkül. Jó, tehát elő vannak készítve, választok egy Ubuntu 16.04-eset például. Ugye szintén Resource Manager típussal, ennek a neve lesz akkor, az egyik volt Server 1, akkor ez meg Linux Server 1 lesz, hogy tudjuk a nevéből, ugye ez is SSD típusú, megadom a felhasználó nevet, ugye SSH kulcsa vagy jelszóval szeretnék, most jelszót fogok választani, nem fogok feltölteni. Melyik előfizetésbe, melyik resource groupba. Ez eddig ugye szokásos, a többin is ezt kellett kitölteni. Melyik régióba. Ugye ennek is adok egy méretet, itt is figyelnem kell rá, hogy SSD-s, akkor SSD-n belül mozoghatok. Ő legyen egy másik méretű, mint az előző demóban, jó, hogy ne legyenek egyformák. Tehát az F2, ez DS1 lesz akkor mondjuk. És akkor figyeljünk rá, itt az opcionális beállításoknál, ugye szintén Manager Disket fogok választani, ugyanabban a VNet-be teszem, tehát a két gép látni fogja egymást ugye ebben az esetben. Nem muszáj neki ugye a publikus IP címet adnom, nem muszáj Firewallt adnom, de akarom mutatni, és ne felejtsük el beletenni az AVT setbe, amit az előbb létrehoztam, mert ezáltal SLA-t kapok hozzá. Na most mind a két gépem SSD, tehát maradhatnának külön is, de hogyha mind a két gép Linux vagy Windows-os SSD-s gép, és mind a kettő webszerver, és úgyis load balancerrel akarom megoldani a terhelésosztást, akkor meg inkább rakjuk AVT setbe. Ami még fontos itt az AVT settel kapcsolatban, hogy ha elfelejtettem létrehozni, és később akarom beletenni a gépet, akkor csak PowerShell-lel lehet megtenni, és az minimális leállásra is fog járni. Tehát célszerű mindig kilakítani az AVT setet is, a rendelkezés állási csoportot mindig létrehozni, ha csak egy gépet akarok most egyről beletenni, akkor is, mert enni nem kér, az objektum létrejön, beteszi a gépet, és ha később mégiscsak akarom bővíteni az infrastruktúrát, akkor már nem kell létrehoznom az AVT setet utólag, nem kell átpakolnom a gépet, és a többi, tehát megint munkától óvom meg magam, fölösleges munkától óvom meg magam. Ezt azért mondom, mint a VPN-nél, meg a VNet-nél, meg a Storage-nál, hogyha előre gondolkodom, előre készülök, és megszoktam, hogy ezt így kell csinálni, akkor később, ha bővülni akarok, és az elasztikusságát ki akarom használni az Azure-nak, akkor nem lesz ezzel problémám, úgyhogy hajrá, mindig csináljunk AVT setet is. Monitoringot bekapcsolom, és ugyanarra a monitoring storage-ra, a demo storage-ba beleküldöm az itt lévő logokat is, és utána pedig szépen létrehozza ezt a gépet is. Jó, megvárom, hogy validáció megtörténjen, és akkor mire már a másik gépet is létrehozom, az Ubuntu-t, ugye a resource group-ban, logokban lehet nézni folyamatosan, hogy mi készül, tehát a resource group-ban is tudom nézni, illetve itt is tudom nézni külön, hogy akkor hogyan hozza létre. Szépen nyomom a refresh-t, akkor majd mindjárt látni fogom, hogy már elkészítette a Network Security Group-ot, aztán ugye megnézte, hogy hova fog logolni, elkészíti most az IP címet is ugye hozzá, Network Security Group-ot, és akkor utána elkezdi mindjárt a gépet is létrehozni, már hozzá is kezdett, és hozzá majd hozzácsatolja a diszket. Jó, tehát a gépeknél is figyeljünk az elnevezésre, ugye, hogy az minél beszédesebb legyen, az lesz a gépnek a host neve is, az később módosítható, de a portálon nem módosítható a név. Figyeljünk az AVT setre, figyeljünk rá, hogy SSD-s vagy HDD-s, célszerű használni mindig hozzá manager disket, és célszerű AVT seteket is létrehozni. Bemegyek a resource groupomba, demo resource groupba. És akkor szépen elkezdenek bejönni az objektumok. Látjátok, hogy csak egy apró kis demo, és már is 10-20 objektum létrejön. Tehát ezért fontos a névkonvenció, hogy ne csak az ikonok segítsenek, ne csak a piktogramok segítsenek, hanem ugye a név is, hogy éppen miről van szó, hogy AS, NSG, IP, stb. Szépen akkor föl lehet ezeket ismerni azonnal. És akkor ugye Windows 1-es gép. Nem sokára el is készül. Igazándiból egy olyan 5-6 perc kell a gép típusától, méretétől függően, általában 5-6 perc kell egy ilyen virtuális gép elkészültéig. Ha elkészült a virtuális gép, akkor ugye milyen beállítások vannak, ugye melyik AVT setben, melyik rendelkezésállási csoportban van, milyen diszkek vannak hozzácsatolva. Említettem a nap elején, hogy egy virtuális géphez több diszket lehet csatolni, egy diszk maximum 1 terra lehet, akár manager diszk, akár klasszikus típusú diszk, tehát Solidzsakánban lévő, max 1 terra lehet, és a gép méretétől függően több datadisket is hozzáadhatok, ugye a 16-ot, 32-t, 64-et is. Amikor hozzáadok egy diszket egy virtuális géphez, akkor utána később azt fel tudom mountolni, és ezeket a diszkeket össze tudom stripolni, tehát nem kell RAID 5-ben vagy RAID 1-ben gondolkozni, hanem RAID 0-ban is gondolkozhatunk. Ez azért fontos, és kell is gondolkozni, mert tudunk teljesítményt növelni, tudunk vele nem csak diszkméretet, hanem teljesítményt is följebb húzni. A datadiszket bármikor hozzácsatolhatok a gépekhez. Most már a manager datadisknél csak lunokat kell megadni, illetve az, hogy mekkora méretűt szeretnék létrehozni. Azt mondom, hogy create disk, ugye a gép is közben most készült el, és hozzá tudok adni plusz diszkeket ehhez a géphez. Azt mondom, hogy az egyik disknek legyen a neve az, hogy data 1, és akkor data 2, data 3. ugye ez prémium legyen, vagy standard típusú diszk legyen, azt is meg lehet határozni. Tehát azt mondom, amiről az első adásban is beszéltem, hogy legyen a C-meghajtó SSD, mondjuk a többi a meghajtó pedig, vagy a későbbi meghajtó pedig ugye stripolt HDD-k például, mert ugye olcsóbb lesz az adott tárolás, például file szervernél nincs szükségem, hogy a fájlok ugye SSD-n legyenek, és ugye 1 terás diszket adok hozzá például, akkor milyen storage, vagy milyen throughput lesz, meg milyen rendelkezésre állás lesz. Különben nem jól mutatja, mert a, ja, bocsánat, prémium hagytam, standardnél ugye 500 IOPS 60 MB per sec, egy file serverre ennyi elég, de hogyha kettőt hozok létre, akkor ez össze is adódik, tehát hogy nyugodtan lehet ebben gondolkodni, és akkor ezt a diszket létrehozza, és hozzácsatolja ez a virtuális géphez, és később a virtuális gépben kell ezt fölcsatolnom. Az, hogy milyen típusú diszkek vannak, azt majd a következő részben fogom mutatni, vagy a következő blogban fogom mutatni, de hogy így lehet diszkeket hozzáadni, ugye most a háttérben létrehozza, és akkor utána felcsatolható. Gép működése közben, vagy leállítás alatt mellett is lehet felcsatolni, lecsatolni diszkeket, hordozgatni a gépek között, tehát ez nyugodtan használható, megmarad így az elasztikussága. Egy gépnek lehet adni cache-t is, érdemes is bekapcsolni a read-write cache-t, 4 diszkhez lehet cache-t bekapcsolni. Jó, viszont nem akarok most a diszkekre jobban belemenni, majd lesz külön rész róla, hanem mi az, amit még érdemes tudni erről a virtuális gépről, azon kívül, hogy elkészült. A virtuális gépem rendelkezik ugye egy hálózati kártyával, egy virtuális gép rendelkezhet akár 4 hálózati kártyával is, de áruházból ilyen nem hozható létre, csak PowerShell-ből. Tehát ha valaki olyan gépeket szeretne, hogy 1, 2, 3 vagy 4 virtuális kártyával rendelkezzen, azokat a egy fölöttieket, az PowerShell-ből kell létrehozni, vagy JSON template-ből kell létrehozni. Van egy hálókártyám, ez a hálókártyám most jelen pillanatban rendelkezik egy publikus IP címmel és egy belső IP címmel. Mind a kettőt tudom rezerválni, és ugye természetesen ezeket az IP címeket védi egy tűzfal, egy Network Security Group. Ha rámegyek a hálózati kártyára, akkor ugye volt már szó a DNS-ről is, és azt is meg akarom mutatni, akkor ugye meg tudom adni az IP konfigurációját ennek a hálózati kártyának, hogy akkor most milyen beállításokat szeretnék, ugye ezt áttenném mondjuk másik subnetbe, hogyha van másik subneten például, meghatározhatom a DNS szerverét ugye, hogy ki legyen a DNS szolgáltatója, amit mutattam már. Tehát ez a felületet lehet látni a VNet-nél, és ezt lehet látni a hálókártyánál is. Vagyis visszatérve egy 2-vel ezelőtti részhez, még a délelőtt folyamán mondtam azt, hogy a VNet-nél ugye van DNS beállítás a VNet szinten, hogy az ebben a VNet-ben lévő gépek honnan kapják a DNS szolgáltatót, az Azure adja, vagy az én saját domain controllerem például, de ha el akarok térni ettől, akkor akár kártyánként megadhatok, gépenként és hálókártyánként megadhatok külön DNS szolgáltatást, akkor azt itt tudom megadni a custommal, és szépen be tudom írni. Tehát mindenféle esetőséget le tudok kezelni. Az IP konfigurációnál meg az a fontos, hogy a virtuális gépem jelen pillanatban rendelkezik egy publikus IP címmel, de dinamikusra van állítva mind a belső, mind a külső IP címem, akkor mind a kettőt fel tudom akár rezerválni is, hogy mindig ezt kapja meg, egyszerű gombnyomással. Ugye akarok-e publikus IP címet? Igen, nem. És ugye a privát IP címet azt itt tudom statikusra állítani, hogy mostantól mindig a 10.2.0.4 legyen akármi történik ezzel a géppel, és utána pedig az IP címet, a publikus IP címet is fel tudom rezerválni, hogyha szeretném. Ugye, ott már kiválasztom a publikus IP címet. Vagy hozzátok például rendelni másik publikus IP címet. Jó, tehát ez a másik lehetőség. Majd mutatom mindjárt a publikust is. Vagy nem adok hozzá publikus IP címet, hanem visszajövök a gépnek a beállításaihoz. Overview. Bemegyek a virtuális gépbe, Windows 1-es, vagy akár a Linuxoson is mutathatom, ez teljesen mindegy. És azt mondom, hogy igen, van egy IP címe, ez az 52.174 most jelen pillanatban, de én nem IP címmel szeretnék majd hozzá csatlakozni későbbiekben, hanem névvel, akkor adhatok hozzá DNS nevet is, ezt nagyon gyorsan frissíti automatikusan. Tehát nem azt mondom, hogy statikus legyen ez az IP cím, és mostantól mindig ezt használom, mert nincs rá szükségem, és amúgy ez is 3 euró például, hanem perc alapon kérek hozzá dinamikus IP címet, akkor mindig kapok egy új IP címet, nem ezt, amit itt látok, amikor a gépet elindítom, de van hozzá egy demo Windows VM 1, mondjuk, ez már foglalt. Ja, ez rezerválva is van, akkor azt mondom, hogy test VM 1.2.3 demo .vestilo.clouda.azure.com. Tehát mostantól ezen a néven is elérem ezt a virtuális gépet, és nem mondjuk publikus IP címmel, és mindig ki kell keresnem, hogy milyen IP címmel szeretném elérni. Jó, tehát így néz ki az IP cím kezelés, és utána tudok csatlakozni erre a virtuális gépre, akár már az új megadott, még nem látszik, de a megadott DNS neve, névvel is. Mindjárt majd itt szépen kiolvassa. Igen. És akkor akár itt a Connect gombbal, vagy frissítek egyet, vagy az új névvel, amit hozzáadtam, azzal is tudok csatlakozni, vagy távoli asztallal, vagy Linux server esetében pedig ugye SSH-val tudok hozzá csatlakozni. Amikor egy gép kap egy publikus IP címet és egy Network Security Groupot, akkor a Network Security Groupban ez a port forward ez el van készítve, most már megjelent a név is. Kimásolom, ugye? És azt mondom, hogy erre a gépre szeretnék felcsatlakozni távoli asztali kapcsolattal, akkor ugye megadhatom ezt a Demo West Europe nevet is, csak az IP címet ugye letörlöm előle. DNS-be be is jegyezte, ugye? Tizenkét karakter hosszú jelszó, igen, a Windows-os géphez szeretnék csatlakozni, és akkor már is elérhető a Windows Server 2016-on, és hozzáférek, és majd megnézem ugye a benne lévő diszkeket, hogy hogyan is néz ki. Jó, tehát így lehet kezelni publikus IP címet, privát IP címet, mind a kettőt lehet rezerválni, vagy éppen a publikusat nem szeretném rezerválni, akkor ahhoz nevet lehet rendelni. A Network Security Groupban mutatom különben, ezt külön fogom ugye látni. Bemegyek a Resource Groupba, és ugye kikeresem az NSG-ket. Azure Demo Resource Group. NSG, a nevében úgyis benne van. Ugye van egy Linux Server Network Security Groupon, meg egy Windows Server Network Security Groupon. Akkor mutatom, hogy abban a megfelelő port forwardok el vannak készítve, és ugye későbbiekben testre lehet szabni. Tehát itt szépen el van készítve a TCP 22-es portra, ugye engedélyezve van a Linux Serverhez. Ide is tudok csatlakozni egy PUT segítségével, vagy mondjuk egy Ubuntu-ban SSH segítségével, hiszen ennek is megvan már az IP címe. Ugye ennek a Linuxos gépnek is. Jó, tehát Linux Server egy itt van, ő is elkészült közben. Mondom, pár perc, még egy ilyen gép elkészül. Egy fontos dolog van még ezzel kapcsolatban, ugye erre az IP címre tudnék akkor SSH-zni, az 52-esre. Ugye itt van a Windows 10-ben a Linux Bash, ugye SSH, itt az 52-es IP-m, és akkor tudok is csatlakozni. És fönt is vagyok a Ubuntu szerveremen. És akkor nézzünk egy hardget install, így stop. Így, itt a Linux szerverem. Ugye látszik a 3,5 GB RAM, egy processzornak, szépen futnak rajta a szolgáltatások. Elérem most már itt a Windows 10-es gépemről, tudom használni, ugye sima, csak az SSH port van nyitva erre a gépre, és most ugye publikus IP címről mentem fel. Jó, a virtuális gépeket akkor a készítést tudjuk, az előkészületeket tudjuk, hogy mire kell figyelni, tehát VNet és egyéb társai, mi az a Network Security Group, hogy néz ki, lehet ugye hozzá fölvenni, majd később portfolyókat veszek még fel hozzá a következő részbe, bármikor át is méretezhetem ezeket a virtuális gépeket, ugye egy gombnyomással figyeljünk rá, hogy ezért restarttal fog járni, figyeljünk rá, hogy kategórián belül lehet ugrálni, vagyis A típusból át lehet menni F-be, át lehet menni G-be, és át lehet menni D-be is, de nem lehet SS-be átmenni, tehát SSD-sbe, és ez visszafele is igaz, illetve arra is figyelnünk kell a méretezésnél, hogy nem csak arra, hogy restartaljál, hanem az, hogyha több datadisk van csatolva hozzá nagyobb méretű géphez, mondjuk 4, és átméretezem egy kisebbre, mert csak akkor van szükségem, és az csak 2 datadisket tud csatolni, akkor nyilván másik 2-t lecsatolja. Tehát ezekre mindenképpen figyelni kell. Ez a méretezés, ez az elasztikusság, ez azért fontos, mert ez a lényeg a felhőnek, hogy nincs szükségem egy gépnek az adott méretére éppen éjszaka, hétvégén, vagy teszt időszak miatt, akkor kisebbre veszem, kevesebbet fizetek érte, vagy akár teljesen le is állítom. Tehát vagy átméretezem egy kattintással, vagy a másik lehetőség, hogy leállítom a gépet, mert nincs rá éppen szükségem, az egy DevOps vagy egy fejlesztői gép például, vagy egy tesztrendszer, akkor itt a stop gombbal állítsuk le menüből, vagy PowerShell-lel a megfelelő kapcsolóval, de ne a gépben állítsuk le. Két megoldás van, vagy a két elnevezés van. A sima stop it, meg a stop it deallocated. A stop it deallocated az azt jelenti, hogy nem kell érte fizetni, vagyis a publikus IP címemet, hogyha nincs rezerválva, akkor azt is elengedi, a privát IP címemet, ha nincs rezerválva, azt is elengedi szépen, és a gépet ugye leállítja, és úgymond az XML-t is eldobja, és csak a gép meg a diszkjét tartja meg, és ebből újból lehet építeni a gépet bármikor, egy start gomba, akkor egy picit, mondjuk, hogy körülbelül egy perccel tovább tart a boot, mert újból építi a gépet, viszont amikor állt, akkor egyáltalán nem kell érte fizetni, tehát nem kerül semmibe nekünk egy lekapcsolt virtuális gép, csak akkor, hogyha esetleg IP címmel rendelkezik fixen, publikussal, vagy akkor, hogyha manager diszket választottam hozzá, és az fix méretű, ugye a manager disknek az árazása, vagy akkor, hogyha SSD-t választottam hozzá, és az SSD-t kell kifizetni. De akkor is nagyságrendekkel kevesebbe kerül. A felhőben pont az a lényeg, hogy dinamikusan méretezhetem a gépeket, dinamikusan indíthatom, leállíthatom, és mindig annyi kapacitás áll rendelkezésemre, amennyit éppen szeretnék. Hogyha ez nagyon-nagyon nagy kapacitás, akkor mondhatjuk azt, hogy az Azure-ban igazániból korlátlan számban érhető el processzor erőforrás, memória, virtuális gép, stb. Úgyhogy ha valamikor nagy terhelésre van szükségem, vagy nagy teszteket kell végrehajtanom, akkor is elérhető ez. Egy fontos információ még, a különböző régiókban, a különböző típusú előfizetéseken van egy limitáció, hogy 10 processzormag vagy 20 processzormag használható első körben, de ez azonnal fölemelhető, van rá külön support ticket típus, hogy kor magoknak a számát szeretném fölemelni, akkor a support ezt megcsinálja, megkérdezi, hogy 30-ra, 40-re, 50-re, 60-ra mennyi processzormag számra szeretném fölemelni ezt az előfizetést, és akkor annyit vehetek maximum igénybe, tehát van rajta egy technikai limit, gondolom azért, hogy ne szaladjanak túl az emberek, hogyha nem ismerik, hogy hogyan kell ezt használni, de ezt nagyon-nagyon hamar megcsinálják, és akkor utána annyi processzormag áll rendelkezésre, más egyéb limitáció nincsen. Figyelni rá, hogy Norszilóban és Westilóban különböző a byte, és egyikben 10 maga, másikban 20 maga default beállítás, és utána lehet följebb emeltetni a supportot, de nagyon hamar is nagyon gyorsan megcsinálják. Pici szünet után folytatjuk, ez volt a virtuális gépek készítése, meg egyáltalán az, hogy hogyan lehet ezekre csatlakozni, és hogyan lehet ezeket használni. A következő részben pedig hogyan lehet ezekből a load balancert, illetve a diszkek kezelésére egy picit visszatérünk, hiszen ott vannak olyan speciális beállítások, amit a Földön nem használunk, nincsen ilyen típusú úgynevezett temporary disk, és hogy azt is tudjuk, hogy mire kell használni, meg hogyan kell használni, akkor azt mindjárt megmutatom egy kis szünet után, úgyhogy nem sokára folytatjuk.